Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma vendégem Gyémánt Balázs, akivel Berlin városának bemutatását hagytuk abba a rövid szünet előtt, és akkor folytassuk most Berlinnek a másik arcával, nézzük meg a zöld, a fiatalos arcát, mik azok a trendi dolgok, amik most elvarázsolják a Berlinbe látogatókat.
Ami engem elvarázsolt, az a David Hasselhoff Múzeum.
Wow!
David Hasselhoff, ha valaki nem ismerné, a Baywatchból, az Életmentő, vagy a Knight Riderből, a Kit kocsiával.
Nem gondoltam, hogy pont őt fogod említeni.
Tehát ez egy ifjúsági szállodának a pincéjében van, a mosdó mellett egy icipici múzeum, ahol David Hasselhoff mindenféle relikviája van kiállítva. Zseniális. Tehát pont azért, mert azt szokták mondani, hogy off the beaten track, tehát a kitaposott ösvény mellett van, nem számít azt rá, mit keres itt egy David Hasselhoff kis múzeum. Óriási kultúrája van egyébként Berlinben, ahogyan Bud Spencernek is. Neki is van egy különálló múzeuma, ami a Bud Spencer és Terence Hill-es filmeket idézi, meg mindenféle, ami Bud Spencer. Zseniális. Hogyha egy kicsit a zöldebb részre megyünk, akkor Berlin tele van parkokkal. Béreljünk egy bicajt. Ez a legjobb dolog Berlinben. Ott is nagyon jó kerékpár útvonalak vannak, és irány a régi repülőtér, a Tempelhof. Ami ma már nem egy repülőtér, hanem egy hatalmas betonplac, régi retro épületekkel, néha konferenciákat, meg mindenféle vásárokat tartanak a régi reptéri csarnokban, de a külső betonpálya, a felszállópálya az most egy közpark, és nagyon jókat lehet bicajozni, gördeszkázni, korizni.
Ezt olvastam, hogy belakták teljesen a berliniek. A város élni akar, és megtalálja magának azt a helyet, ahol jól érzi magát.
Még a betonon is lehet zöldet csinálni, vannak közösségi kertek, ott termesztik a kis zöldségeiket, az epret, a paradicsomot, az uborkát. Vannak olyan közösségi kertek, ahova be lehet kéreckedni, vagy lehet, hogy be lehet csak úgy simán menni, és ott éppen főznek, pizzát sütnek, vagy a helyi gulyást készítik éppen, vagy valamilyen snapsot, a fefit, egy ilyen mentás snapsot készítenek ott. És akkor bekéreckedsz, és akkor a helyiekkel együtt vagy. Azt hiszem, hogy ez is az utazásnak egy fontos része, hogy ne csak kipipáljuk azokat a kötelező látnivalókat, hanem egy kicsit lassabban utazzunk, egy kicsit helyiek legyünk.
Éljük meg, éljük át, szívodjon át bennünk az
és
egész érzés.
Én ezt könnyen mondom, mert hogy nekem az életem az utazásról szól, és van arra időm, hogy valamikor lassabban utazzak, és így a helyi dolgokban elmerüljek. Nyilván, aki párnapos szabadságokat tud kivenni, az a klasszikus ikonokat akarja megnézni egy helyen. De érdemes mondjuk a klasszikusok mellett egyet, vagy kettő olyan dolgot megnézni, ami szuperhelyi, ami nem biztos, hogy az úti könyvekben van, vagy egyszerűen csak a Brandenburgi kapu után kibicajozni ide a régi repülőtérre, és leülni. És venni egy currywurstot, egy kolbászt, vagy kihozni valamilyen vegán kaját, amit a számos ilyen árusnál lehet venni, és egy kicsit megállni. És akkor nem az van, hogy folyamatosan megyünk, és ezt is nézzük meg, hanem egy kicsit úgy élünk, mint a helyiek.
Igen. Megnéztem egy korábbi videódat, abban Berlint zöld városként emlegetted, 40%-át zöld terület borítja. Hát most ezek a betonplacok nem arra utaltak éppen, de ahogy említetted, máshol is lehet bicajozni, ahogy említetted, itt is megcsinálják a kis közösségi kertet, és megtalálják azt a módot, hogy zöldítsék a várost.
Ha valaki még zöldebbe vágyik, akkor pedig Berlin mellé el lehet kirándulni. Van egy régió, úgy hívják, hogy Spreewald. Ez egy ilyen folyós rész, fák ölelik körül, és akkor télen egy ilyen kis hajókával egy ilyen adventi, mikulásos sztori történik, és karácsonyi vásárokat lehet megnézni. Nyáron pedig hajót bérelsz, vagy kenut bérelsz, vagy kajakot, és akkor te elvezel ezeken a kis folyókon Berlintől 40 percnyire vonattal található ez.
Szuper élmény. Van még valami? Látom,
igen,
hogy még gondolkodsz.
Ami nem feltétlenül ez a zöld vonalat képviseli, de egy kicsit azt is. Van egy temető Berlinben, ami nekem nagyon tetszett. Nem azért, mert hogy olyan híres emberek lennének ott eltemetve, vagy annyira különlegesek lennének a síremlékek, hanem ebben a temetőben a kápolna az egy szuper kortárs modern épület. Oké, ez még nem egy olyan nagy was ist das, de ez úgy van kivilágítva, mert egy fényművész készített el, és miközben megy a szertartás, vagy csak éppen beülsz kicsit megpihenni, és reflektálsz valamire, akkor úgy játszanak a színekkel ez a fényfestő művész által, ami egy teljesen új dimenziót nyit ki előtted. Itt is azt mutatja Berlin, hogy egy klasszikus dolgot hogyan lehet kicsit kortársabbá tenni, és Isten ments, hogy azt mondjam, hogy ez a temető mennyire cool.
De mégis.
De valójában de mégis az. Ha pedig klasszikus Berlint akarunk, mint a helyiek, akkor irány egy buli. irány egy techno, egy raveparti. Ez is a város részéhez tartozik. Órákon át sorba állni a nagy szórakozóhelyek előtt, várni, hogy bekerülsz-e vagy nem kerülsz-e be mondjuk az egyik ilyen hatalmas technoklubba, hogy nem tudod eldönteni, hogy hogyan öltöz, mert nem tudod, hogy mi a dress code, mi szerint engednek be, hogy a beléptető embernek éppen milyen kedve van. Ez is a berlini éjszakai élet része. Olyannyira, hogy lehet, hogy a világörökség része lesz a berlini parti szcéna.
Na, ezt még nem is hallottam. Ugorjunk át egy másik városba, méghozzá egy egykori szocialista mintavárosba, az egykori Karl Marx-stadtba, ami, hogyha jól tudom, jövőre Európa kulturális fővárosa lesz.
Igen, ez a Karl Marx-stadt, ez ma úgy hívjuk, hogy Chemnitz.
Csodálatos.
Mind a kettő nagyon keményen hangzik. Karl Marx, Chemnitz.
Igen.
Chemnitz jelenleg a városnak a neve. Egy mintaváros volt, ahogy mondta, tele van régi szocialista épületekkel, és 2025-ben itt lesz Európa kulturális fővárosa. Az egyik, mert ez a címet minden mostanában több várossal osztják meg. Soha nem gondoltam volna, hogy Chemnitzbe fogok látogatni. Tehát ez az a város, ami
úgy... Nem volt a bakancs listán.
Igen, a rokonok mondták, hogy hát ők oda jártak régen nyaranta, amíg a nagy barátság, szocialista barátság volt. Tehát nem tartottam Chemnitzet egy ilyen izgalmas, felfedezendő úticélnak, de rosszul gondoltam. Na. Mert hogy pár hete ott jártam, ott rendezték meg Németországban a nagy turisztikai vásárt, és ezzel kicsit megpróbálták feltenni a térképre Chemnitzt is. És olyan mennyiségű kultúra, művészet és kulság van a városban, amit nem gondoltam volna. Chemnitz az Dresda és Lipcsia környékén található, és ha bár nem tudom azt mondani, hogy valaki csak Chemnitz miatt utazzon oda, de hogyha valaki Dresdába vagy Lipcsébe megy, ami tényleg pezseg a kultúrától és a művészettől, akkor igenis egy-két napra ugorjon át Chemnitzbe is. A város tele van garázsokkal, amik egy ilyen külön épített garázsok, garázsudvarok, és ezekből csinálnak egy kulturális programot. Kiállításokat, DJ-szetteket visznek ezekbe a pici garázsokba, keresik azokat a sztorikat, amiket az elmúlt, nem tudom, 50-100 évben ezek a garázs tulajdonosok felhalmoztak, a kincseket, amiket ezek a garázsok őriznek. Ez is egy szuper izgalmas projekt. Volt egy másik, amit bemutattak nekünk, ez az úgynevezett Purple Path, a lila útvonal, ami a város környéki, nem tudom, 30-40 kis település köti össze, és szabadtéri installációkat, szobrokat, kortárs szobrokat állítanak fel, amik valahogy mind oda passzolnak. Egyébként ez egy világörökségi rész, a bányáiról Erzgebirgének hívják, a bányáiról híres, és itt is ez a kemény vas, bánya, tehát ezek a sötét dolgok, meg ez a nehézipari dolgok valahogy nagyon ügyesen tud kombinálódni a szofttal, a kultúrával, a művészettel.
Na, és ez egy nagyon jó trend Európában. Ezt látom, hogy nagyon gyakori, hogy ezeket a régi rozsdaövezeti területeket, épületeket újjáélesztik, megtöltik kultúrával, megtöltik élettel, hiszen a múltunk része. Az utókornak ezek megmaradnak mégiscsak egy ilyen szép emlékként. Egyébként Lengyelországban Vulcs városa is ilyen, ahol egy korábbi ipari várost építettek újjá, és ugyanígy a kultúra és a divat és a dizájn vette át a városban a fókuszt. Van-e Marx Károlynak bármilyen nyoma a városban?
Hát a világ második legnagyobb fejszobra, Karl Marx szobor, az még mindig ott van.
Tehát van,
hiába jó. Nem Karl Marxnak hívják a várost, azért az a szobor az a város szerves történelmét meg identitását képezi, úgyhogy az a hihetetlen nagy szobor ott van, mögötte ott van, hogy világproletáriai egyesüljetek több nyelven. Én, aki nem emlékszem a 90 előtti időkre, nekem ez nagyon egzotikus volt. Ahogy az utcai alkotások, a szobrok, azok a szövegek, nyilván aki ebben az időszakban ért, neki nem biztos, hogy ez az egzotikumot jelenti. Nekem ez különleges volt, ahogy a nagy szociál épületek is, amelyeknek az oldalán óriási színes graffitik voltak. De már Karl Marx a pólókon, hűtőmágneseken, a gumikacsákon, szuvenireken, mindenhol ott van a feje, sőt, még van Karl Kóla is, a Coca-Cola helyett, ami szintén jó pofa és csak itt kapható. Tehát azt hiszem, igen, Karl Marx popkultúra ez élés
virágzik. És ikonikus képként jelen van. Említetted már, Balázs, a bort, a jófajta bort, meg szó esett már a sörről is, hogyha téged megkérdezlek, bor vagy sör?
Melyik? Bor.
A bor mellett teszed le a voksodat, oké? Akkor beszéljünk mindkettőről, hogyha Németországba utazunk, akkor elsősorban a borvidék. Gondolom, hogy miről fogsz mesélni, és hogyha sörről, akkor megint csak gondolom, hogy melyik várost fogod említeni, de halljuk, hogy vajon azokra gondolok-e.
Most kiprovokálod belőlem a sörnél Münchent?
Hát nem tudok más tenni.
Oké, akkor kezdjük a sörrel, Bajorországgal és Münchennel, meg Oktoberfest. Az Oktoberfest az a fesztivál, amit szeptemberben rendeznek meg, és a sörről szól, Gondoltam én ezt egészen tavalyig, amíg el nem látogattam erre a fesztiválra. Ez az a fesztivál, aminek nem kell reklám. Hihetetlen mennyiségű ember van, hatalmas, több tucatnyi hatalmas sátor van, amelyek nem tudom én, 2-3-4 ezer ember tudnak befogadni, és mindenki
egyenként,
és mindenki issza az 1 literes
nincs
söröket.
Nincs is csak korsóban sör.
Amiből nem tudom, hogy 1/2 tucatot meg tudnak inni a helyiek, mindenki a hagyományos népviseletben van, tehát mindenki ott van a Lederhosenben, issza a sört, ez egy klasszikus németországi klisé, gondoltam én.
Drindlis lányok,
mindenki. Igen. Tehát nem azon, hogy páran felőzlen, hanem mindenki abba van. Tavaly ősszel én is ott voltam, a környéken jártam, és azt mondtam, hogy ha már itt vagyok, akkor nézzük meg ezt az Oktoberfestet, ha bár nem különösebben érdekel sem a sör, sem ez a német Wirtschaft, de hát nézzük meg. Béreltem egy Lederhosent. Két napot voltam a fesztiválon, és az első nap farmerben nagyon hülyén éreztem magam. Tehát láttam, hogy kitűnök a tömegből, hogy nem tudok beleolvadni.
Na, itt a turista.
És itt a turista. Úgyhogy bementem egy kölcsönzőbe, erre az időszakra külön kinyitnak ilyen pop-up kölcsönzőket, és béreltem Lederhosen zoknival, nadrággal, ingel, umpapával, mindennel együtt.
Hogy érezted benne magad?
Először nagyon furcsán, mert hogy teljesen más a sliccem, mint mondjuk egy farmer nadrág, gombosan kell kinyitni.
De gondolom az első korsos sör után elmúlt minden ilyen.
Az első korsos, igen.
Aha.
És elmentem a fesztiválra, és fantasztikus volt. Nem a sör miatt, nem azért, mert hogy mindenki énekelt és jól érezte magát, hanem egy olyan erős kulturális identitása volt a bajoroknak, ami tényleg a 100 évvel, vagy még régebbi időszakokban visszarepített. Olyan vurslis játékokat játszottak, amiket szerintem 100 évvel ezelőtt. Volt régi bowling, volt az úgynevezett ördögkerék, ahol a színpad közepére egy ilyen pörgő színpad volt, berohantak a kékinges fiúk, vagy éppen a rózsaszín drindlis lányok.
Ja, mindig megszólítanak valamilyen csoportot a hangszóróval, ugye?
Hogy igen, és akkor berohan mindenki oda a tér közepére, ahol ez a forgó színpad van, egy centrifuga, és akkor a centrifuga elkezd körbe-körbe menni, és hát röpülnek ki a lányok, a fiúk, és a végén egy ember marad, aki a győztes lesz. Semmit nem nyer, csupán
pár perc dicsőség,
és először azt mondta, hogy úristen, de gagyi, ezek mit hülyéskednek, ez egy óvodás játék, de ha ott vagy és benne vagy, és lehet, hogy már itt el egy korsó sört, akkor ezek fantasztikus élmények.
És szólították a te ingedet, és épp a zöld inget, amiben voltál.
És akkor menekültem ki ebből a sátorból.
Kétségtelen, hogy van egy hangulata, és én belenéztem a videódba, és láttam szörfdeszkás fiúkat jönni-menni ott a sörfesztivál környékén. Azt én jól láttam, hogy ez egy másik videó volt.
Jól láttad. Nem a sörfesztiválon voltak a szörfös fiúk
a
és lányok, hanem egy pár metró megállóval arrébb. Van egy folyó, aminek van egy ilyen, mondjuk, hogy természetes, vagy mesterségesen duzzasztott része egy híd mellett, ahol óriási hullámok vannak folyamatosan. Pont úgy törik ott meg a víz, a kövek, meg a beton miatt, hogy nagy hullámok vannak. És a szörfösök ezt kihasználják, és arra a pici szakaszára a folyónak oda mennek, és ott különböző trükköket mutatnak be. Úgyhogy Münchenben gyakran fordul elő az, hogy egy Lederhosenes embert látsz, mellette pedig egy félmeztelen hosszú hajú csávot a biciklén, akinek a kezében egy szörfdeszka van. Tökéletesen elfél a városban mindkettő.
Na Balázs, akkor szerintem a sört meg a sörfesztivált azt nagyjából kiveséztünk, akkor térjünk át a borra.
A
borimádóknak Németországban mit ajánlasz?
Rengeteg borvidék van Németországban. Tehát nem gondolnánk azt, hogy Németország az egy bortermelő nemzet, de nagyon sok kiváló minőségű bora van, többek között a rizlingek, a rajnai rizling,
na,
ugye ez adja magát.
Igen,
a Rajna folyó mentén van Koblenz. Koblenz egy hangulatos város, tele van történelemmel, meg mindenféle kulissággal, de ami itt az igazán izgalmas, az a Rajna. A Rajna, mint egy kígyó, tekereg ott a magas sziklafalok mentén, az egy kiváló borvidék. Rajnai rizlingek vannak ott. De egy picivel lekanyarodunk a Rajnáról, és átmegyünk a szomszédos folyóra, ami a Mosel. Ott még finomabb borok vannak. Talán mert egy kicsivel melegebb van, vagy máshogy van a klíma, nagyon meredek falak vannak, ahol a szőlők pihennek, ez is valami különleges dolgot ad a bornak. Ez a régió szerintem az egyik legjobb számomra. Nyilván, ha most van a hallgatók között borkonoször, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy teljesen más régiót kell felfedezni. Van még egy régió, az a nyugati részen található, az a Pfalz régió. Ott például a bioborok működnek. Ez is egy újdonság, hogy mindenféle vegyszermentes kezelést kapnak, vagy épp, hogy nem kapnak kezelést ezek a borok. Rengeteg családi vállalkozásban lévő kis borászat van, ahol ezeket a különlegesebb borokat lehet kóstolni. Nem mondom, hogy mindegyik olyan nagyon különleges, de érdemes elmenni egyszer egy ilyen régióban is mondjuk egy bioborászatot megnézni.
Hát köszönöm ezeket az ajánlásokat, és még egy dolog nagyon érdekel Németországban. Én sokat hallottam az északi részről, ugye azt lehet tudni, hogy mezőgazdaság, autó, hajógyárak vannak, és hogy a turizmus a tengerparton nagyon erős. Sose jártam erre. Mesélj egy picit arról, hogy hogyan kell elképzelnünk a németországi tengerparti turizmust ott északon.
Bizony, van fehér homokos strand Németországban. Ez is egy olyan turisztikai termék, amiről nagyon sokan Európában nem is gondolunk, ha csak nem ott valahol a környéken élünk. Mert hogy nyáron mindenki el akar menni Spanyolországba, Görögországba, Egyiptomba, mert hogy ott van nagyon meleg.
Mert ahogy egyébként itthon is jó meleg van, ott meg még jobban meleg van, szóval ezt én nem is értem.
Németország északi részén is egyébként meleg van nyáron, de nem elviselhetetlen meleg.
Hát ez a lényeg.
És hatalmas, nagyon széles fehér homokos tengerparti sávok vannak ott a Balti-tenger környékén, Dánia, Svédország van a túloldalon. Hideg a víz, tehát azt nem mondom, hogy oda az ember folyamatosan pancsol, mert hogy hűvös a víz, de lehet labdázni, sportolni, vannak olyan hónapok, amikor nagyon erős a szél, akkor például a szörfösök, meg a kájtosok mennek ki, lehet kutyákkal strandon, és hát van az FKK strandok, Freikörper Kultur, ezek a nudi strandok, amik Németország szerte azért nagyon-nagyon hódítanak. Úgyhogy ha valaki akár egy északi strandra megy, ne lepődjön meg, ha ki van írva ez a FKK strand, az ne lepődjön meg, hogyha utána meztelen embereket lát, mert hogy ők így is élvezik a strandolást.
Hát és lehet ott is a helyi szokásokhoz igazodni.
Van egy város, az a neve, Heringsdorf, a Hering falu. Ez egy klasszikus tengerparti város, csodálatos ilyen barokk épületekkel, Wilhelmina stílusnak hívják, gyönyörű házak vannak, ezek fürdővárosok, vannak fürdőik, és persze ott van a strand, és hát a halászat is nagyon jelentős, úgyhogy ezeken a helyeken nyilván a halas ételeket kell megkóstolni, nem feltétlenül a heringet meg az angolnát, bár az angolna amilyen csúnyán néz ki, annyira finom egyébként, és érdemes a tengerparton nyitott szemmel járni, mert lehet, hogy az ember egy borostyánkőbe is belebotlik, amit utána, hogyha megcsiszol és lepolíroz, akkor egy saját gyártású ékszert is hazavihet. Erdők vannak, lehet kirándulni, fakilátók vannak, ahol a lombkorona fölé tudsz menni, és hihetetlen panoráma van, de egyébként nem feltétlenül csak nyáron érdemes ide ellátogatni, hanem az ősz is egy csodálatos időszak, amikor a levelek azok 100 különböző színben pompáznak.
Hú, Balázs, én azt hiszem, hogy még órákig hallgatnálak, de sajnos lejárt a műsoridőnk, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatók most megértik, hogy én miért hívtalak téged élményvadásznak a műsor elején, mert hogy most rengeteg élményt kaptunk, ha csak szóban is, de szerintem vizuálisan mindenki látta ezeket maga előtt. Köszönöm, Balázs, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, búcsúzik a műsorvezető Babik Edit, mai vendégem Gyémánt Balázs hivatásos világutazó volt. A mai műsort holnap, szombaton 3 órától tudjátok visszahallgatni, aki pedig kíváncsi a korábbi műsoraimra, azt keresse az Egy Életem Spotify csatornámat. Sziasztok!